Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Gartner Mózes Gyöngyi, református lelkésszel, vallástanárral, Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatói családját, és a stúdióban nagy tiszteletű Gertner Mózes Gyöngyi, református lelkészt és vallástanárt.
Köszöntelek én is, Márti, és köszöntöm a hallgatókat.
Gyöngyivel mi nagyon régen ismerjük egymást, még az édesanyádat, nagy tiszteletű lelkészasszonyt is ismertem. Így tegeződünk. És az a kérdésem, hogy milyen szellemi és lelki kincseket kaptál az édesanyádtól?
Az édesanyámnak volt egy vezérigéje a római levélből, a 8. fejezetből, a 28. versest. Ő akkor kapta, amikor olyan 14 éves kora körül halálos beteg lett, és egy unokatestvér, aki lelkész volt, meglátogatta, és valahol még őrizzük is ezt az igekártyát, és hát ez az ige van rajta, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. És az anyukám szó szerint így élt az életét. Tehát jöhetett bármi, ő azt tudta, hogy Isten vele lesz, mert hogy ő szereti Istent, hát itt nagy baj nem lehet, hát volt nagyon sok mélypont az életében, nagyon sok nehézség, de ezt élt elénk, tehát egyszerűen nem tudott mást adni. De azt hiszem, hogy a példa az így kötelezett erre, hogy ez az ige az enyém is lett. És amikor 4-es stádiumú rákot diagnosztizáltak nála, és hát ezt ugye tudjuk, hogy az 2 hét, 2 hónap, körülbelül így a prognózis szerint, akkor elkezdtem hímezni ezt az igét egy keresztemes ilyen anyagra. És akkor még nem volt ház, de 2 ablakot is hímeztem rá, meg virágokat, meg almafát, meg repülő fecskéket. Hát almafánk azóta sincs, 2 ablakunk van. Sok virág is néha van, de az anyukám megélte azt, hogy egy ilyen házat kaphatott, és túlélte a rákot 3-3,5 évvel. És ez az idő adatott arra, hogy ezt így maximálisan megéljük, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a jókra szolgál. Úgyhogy nagy örömet szereztünk neki ezzel. Ez a mai napig ott van a házában, ahova mi nagyon szeretünk járni, és úgy érezzük, hogy ez egy ilyen nagy adomány tőle még így az életébe, hogy ez a békés otthon ez nekünk megadathatott.
Fantasztikus élete volt az édesanyádnak ezzel együtt. Mennyiben hatott rád az, hogy a lelkészi hivatást választottad?
Hát én minden akartam lenni, csak lelkész nem. De ezt így lehet szó szerint is érteni, de én mindent megtettem azért, hogy lelkész véletlenül is legyek. Nagyon szép lelkész példák voltak egyébként előttem. Makón nőttünk föl, és a makói lelkész dr. Nagy Antal Mihály volt, egy tudós lelkész, nagyon kedves feleségével, szépen egyengette, építgette az újvárosi gyülekezetet, ahova jártunk. Ezek hatottak rám, de hogy én lelkész legyek, azt biztos, hogy nem szerettem volna. Úgyhogy amikor gimiben jártam a Sárospataki Református Kollégium, akkor én voltam az, aki szegény Viktor Isti bácsinak fölírtam a táblára, hogy a hittanóra érdeklődés hiányában elmarad. Szóval én ennyire nem szerettem volna lelkész lenni, és a vége meg az lett, hogy ugye a gimnázium éveim végére tulajdonképpen Isten minden más lehetőséget, mint hogyha így lezárta volna kapukat, és ez maradt, megszületett hozzá az elhívás.
És akkor hogyan érlelődött meg benned, illetve hát tulajdonképpen az Úristen érlelte meg az elhatározást?
Igen, jelentkeztem a teológiára, tehát úgy éreztem, hogy nincs más választásom, mint a teológiára menni, de aztán jöttek mélypontok a teológián is, mert hogy utána sem nagyon akartam én lelkész lenni, tehát mindenhova akartam menni, Amerikától elkezdve, nem, tehát akartam a barátnőmmel menni, aki ösztöndíjra ment, mindenféle tervem volt, de vízumot meg nem kaptam. Tehát például a 6. évemet így sikerült befejezni, hogy én el akartam ezelől lógni, mint de nem lehetett. Tehát, hogy ott nem is értettem, hogy hát nekem családom van itt, meg hát, hogyha valaki így kutatgatja, hogy milyen mélyek a gyökereim, akkor azért megtalálja, és nem kaptam vízumot. Tehát a mai napig nem értettem én, vagy nem értem ezt. De nem volt más lehetőségem, mint elmenni akkor a 6. évre, és így kerültem Derecskére, 6. évesnek. És még utána is azt gondoltam, hogy én biztos nem leszek lelkész, csak az idős Fazakas Sándor bácsi annyira azt gondolta, hogy én lelkésznek vagyok teremtve. De tényleg, még akkor sem nagyon akartam ezt elhinni magamról. És akkor így kerültem Budapestre majd férjhez menetelem után.
És Budapestre melyik gyülekezethez kerültél?
A budai gyülekezetbe kerültem, a Szilágyi Dezső térre, és majdnem 19 évig szolgáltam ott.
Az Úristen egyengette az utadat, ez így van, de szokott próbákat is adni mindenkinek. És ezek a javunkra válnak, ahogy mondtad édesanyád igéjébe is, a javunkra válnak, bár sokszor csak tényleg utólag jövünk rá. Volt neked is biztosan ilyen?
Nagyon-nagyon sok ilyen volt, és ehhez már van igém is. Tehát a nyomorúságból való kimászásra. Tulajdonképpen ez a magánlevelezésem végére került ez az ige a Covid legelején. Tehát az első hullámban, amikor tényleg úgy érezhettük, azt gondolom mindannyian, hogy a szőnyeget így kirántották alólunk, és hagyott testünk rajta. Akkor már évek óta ebbe az igébe kapaszkodtam, és ez segített át a nehézségeken. Hát Jeremiás könyvének 29. részéből a 11. verstől, hogy mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Szóval abba belekapaszkodni a nehéz pillanatokba, hogy mert csak én tudom, mi a tervem veletek. És olyan sokszor elkezdünk így agyalni, hogy hát én azért ezt csak jobban tudom, hát majd én ezt megoldom, megcsinálom, utána megyek, megtervezem, fölhívom, elintézem. Ez nagyon jól megy nekünk embereknek, azt hiszem a hétköznapokban, egyikünk se kivétel talán. De abba így belenyugodni, hogy Isten üzeni, hogy csak én tudom, mi a tervem veletek. És akkor hozzáteszi azt, hogy békességet és nem romlást tervezek. És akkor rajta a korona, hogy és reményteljes jövőt adok nektek. És persze jár ezzel némi kötelezettség, mint ahogy a hívő létben van, hogy segítségül hívtok, álhatatosan imádkoztok, és hogy kereshető az Úristen. Nekem ez nagyon-nagyon sokat jelentett. Egy csonka családból jövök, ennek minden hátrányával. Az anyukám egyedül nevelt bennünket, azért ez se volt egy könnyű dolog. Hívő asszonyként meg talán még nehezebb volt. Ma sem könnyű talán a hívő közösségekben elhordozni egy egyedülállót, vagy egy elvált nőt, de mondjuk a 80-as években ez még nehezebb volt. Tehát, hogy még csak a közösségben sem biztos, hogy olyan támogatást kapott. Nem tudom, hogy hogyan változott ez ma, vagy aki hasonló cipőben jár, hogy érzi. De ez nehéz volt. Aztán nehéz volt, hogy a testvérem beteg lett, kisgyerek voltam még, nem lehetett tudni, mind a mai napig. Én legalábbis nem tudom, hogy mi baja volt, ezért ezt is nehéz volt hordozni a családban. Aztán, amikor az anyukám lelkész lett órásból, mert Isten elhívta, akkor azt is nehéz volt hordozni, hogy folyamatosan költöztünk, újabb iskolák, újabb barátok, új osztály. De volt olyan év, hát ez abból adódott, hogy nyilván neki is keresték a helyet, meg hát ex-misszusként került ki, tehát 3. év után ő kikerült a teológiáról, és akkor kapott egy ilyen gyülekezetet. De hát annyit nem keresett ott, mint a testvérem kollégiumi díja volt a refiben. Hát akkor nyilván tovább kellett állni, tehát ott azért nem volt kecmec, mert etetni kellett a gyerekeket, meg gondoskodni kellett róluk. De hát azért mindig valahol egy ilyen Isten háta mögötti faluban éltünk, ami nem volt rossz, mert én nagyon szerettem, az anyukám csinálta a kötelességét. Azt gondolom, hogy ez így rendben volt. Nagyon sok nehézség volt, de jártam egy gyászcsoportba. Ugye meghalt a testvérem, most 3 éve lesz már januárban, 52 évesen, 2 gyereket hagyva hátra. Ez egy nagyon nagy próba volt, egy nagyon nagy pofont. Azt hittem, hogy föl se bírok állni. Ezen a gyászcsoporton feldolgozhattam a veszteségeimet, a korábbiakat is. Tehát ott szépen számot tudtam adni azokról, amiket nem kaptam meg. Azt, hogy csonka családban éltem, azt, hogy nehezebb körülmények között éltünk, azt, hogy meghalt az édesanyám, a testvérem. Tulajdonképpen így ebből a családiákból majd, hogy nem én maradtam így a korosztályomban. Ez egy nagyon nagy gyarcolcsapás volt. Látva azt, hogy a lányoknak majd valahogy fel kell nőni, és akkor még itt nem értek véget a pofonok, akkor még nem tudtam. Az, hogy fel kell dolgoznom, hogy ugye nekünk nem született vérszerinti gyerekünk, de én már ezt korábban feldolgoztam, csak ez is a veszteségekhez köthető talán. És ott a gyászcsoporton értettem meg azt, hogy minden elszenvedett veszteségemből hatalmas nyereségek születtek. És akkor az én kis papírom úgy nézett ki, hogy tulajdonképpen csak a veszteségnek volt listája, de fölfele így a felső margóra elkezdtem így ilyen nagy, kiterjedésű, színes ábrákat rajzolni, ilyen színes satírokat, hogy na, nekem ebből ez született. Hát ebből meg ez született. És akkor az egész lap teteje nagyon színes volt, és nagyon kiterjedt, és ott értettem meg, így lerajzolva magam elé, hogy tulajdonképpen minden veszteségemben ott volt Isten, hogy nem maradtam magamra, hogy értelmet kapott ez az ige, vagy csak én tudom, mi a tervem bennetek, békességet, és nem romlást tervezek. Tehát már előre látom, hogy ebből is valami nagyon jó fog születni, hogyha most nyomorban vagyok. De persze nem vágyom rá, nem kell azt gondolni, hogy én keresem a bajt, vagy ilyesmi, de hogy ilyen nagyon nyugodt, biztonságos életet ad ez a tudat, ez az Istenre hagyatkozás.
Térjünk vissza a veszteségekre. Azt mondod, hogy a papíron vezetted, hogy mennyi veszteséged van, és ezek áldássá váltak. Melyikre tartod a legnagyobb áldásnak?
Hát ami jelenleg is tart, az a gyerekeink. Hát hogy ugyan vérszerinti gyerekeink nem születtek, de van 2 örökbefogadott gyerekünk, ahol roma gyerekeink vannak, és ők igazi áldások a számunkra.
Nagyon sokan óckodnak a roma gyerekek örökbefogadásától, bizonyos társadalmi előítéletek is vannak. Ti megtettétek, és nagyon szép történetet olvastam, amikor elhatároztátok véglegesen a férjeddel, hogy a gyerekeket örökbefogadjátok. Hogyan történt?
2011. december 8-át írtunk akkor, amikor időpontot kaptunk a TEGYESZ-be. A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat azóta már nem így hívják. És ezen a napon mi a Móricz Zsigmond körtér közelében élünk, felszálltunk a 7-es buszra, és elmentünk a budapesti TEGYESZ-be a megbeszélt időpontra. Ez a legelső találkozás, amikor felveszik az adatainkat, le kell írni, hogy hány éves korig fogadunk örökbe, teszünk-e származási megkötést, ezt megvan a nyomtatványokon, hogy elfogadunk-e nem csak hófehérbőrű gyereket. Lehet nyilatkozni a betegségekről, hogy mit tudunk elfogadni, mivel tudnánk mi együtt élni így családban, és hát a gyerekkorát is meghatározhatjuk. Tehát mindazt, amit mondjuk egy átlag várandós nem tehet meg, azt mi megtehetjük, eldönthetjük, fiút szeretnénk, vagy lányt, hány éves legyen, hogy nézzen ki, és hogy milyen betegségei legyenek. Szóval ez egy nagyon izgalmas és nagyon furcsa szituáció, hogy itt végig nagyon tudatos döntéseket kell hozni ebben a folyamatban. És hát ezen a napon elmentünk, vagy felszálltunk a buszra, a Móricz Zsigmond körtéren, a 7-es buszra, erre is emlékszem, menetiránynak háttal ültem a vezető felől. Ez azért fontos, mert hogy így láthattam a Gellért tér mellett, amikor elhaladtunk, hogy egy hatalmas szivárvány volt az égen a közgáz és a parlament között. Tehát az Erzsébet hídon, ahogy átmentünk, akkor pont ez alatt a szivárvány ív alatt mentünk át. Tehát ez az egész egy ilyen őrület volt. Hát, ha még hozzáteszem azt, hogy ezen a napon az a szemerkélő, szürke eső esett, ami így bebújik a sálunk alá is, tehát amit nem szeretünk. Tehát ez a csúnya idő. Egy ilyen napon nem várunk szivárványt az égen, ugye? De azóta se láttam ilyet egyébként. És akkor így ránéztem a férjemre, hogy hát Robi, figyelj, ez jel. És mondta, hogy ez jel. Hát nem ült mellettem a buszon, mert mellettem egy kis kamasz ült, egy roma lány, és hát mivel a vezető oldalán ültünk és háttal utaztunk, és hogy lássam a szivárványt, ezt a lányt végignéztem egész utazás alatt, vagy hát a nagy részében, és a lány leszállt az Asztóriánál, és végre Robi odaülhetett mellém. És kérdeztem így a férjemtől, hogy figyelj, mit gondolsz te erről a roma dologról? Eddig azt mondtuk, hogy ne, hát végül is az első kerületben, hát ott túl sok roma nincsen. Hát most eddig így óckodtunk ettől, vagy úgy nem akartuk magunkhoz közel engedni, de el tudod képzelni, hogy ez a lány, aki itt ült mellettem, ez lehetne a mi lányunk is? És akkor mondta, hogy hát el. És ott a hetes buszon dőlt el, hogy nekünk akkor roma gyerekünk lesz. Mert hogy aki elfogadja, annak oda is adják. És így történt, hogy december 8-ához képest szeptember 7-én haza is jöttünk a kisfiunkkal már. Tehát így kiszámolt, hogy pont 9 hónapra érkezett. Azért izgalmas még ez a történet, mert amikor visszamentem Budára dolgozni, akkor ez volt az első feladatom ott lelkészként, hogy a templomok éjszakáján felkonferáljak egy roma zenekart. És hát készültem is rá, egyeztettünk e-mailen a zenekar vezetőjével, elkezdődött a koncert, ugye a konferálás után, és nézem, hogy olyan ismerős nekem ott az a lány. Bögdösöm Robit, hogy te nem ismered ezt a lányt? Azt mondja, nem. Én még sose láttam. Hát nem, de én tutira ismerem, mégiscsak gondolkoznál már, honnan ismerjük? Hát én nem ismerem. És akkor ugye ez egy ilyen kör alakú templom, átmentem egy másik hajóba, onnan is néztem, és aztán az az érzésem támad, hogy szerintem ez az a lány lehet, aki mellettem ült a buszon. És akkor oda mentem a koncert után hozzá, és mondtam, hogy nem lehet, hogy 2 évvel ezelőtt, december 8-án, délután 3 óra körül felszállt a hetes buszra a Móriczon, és leszállt el az Asztórián. És akkor még emlékeztem, hogy ez milyen napra esett, és mondta, hogy de én voltam, mentem próbára a színházba. És ez a lány nem tett semmit, csak jelen volt. Úgyhogy azóta is így sokszor eszembe jut, amikor csak úgy vagyunk valahol, vagy vagyok én valahol, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan vagyok jelen másnak az életében. Ez a lány ott nem csinált semmit.
De az elhatározás megszületett ő jelenléte nyomán.
Pontosan. Tehát az, hogy ő ott jelen volt, az egy ilyen isteni adomány volt. Tehát valószínűleg nekünk nem lenne az a gyermek a gyermekünk, hogyha ez a történet ott nem játszódik le.
És a kisfiú után egy másik kislányt is örökbe fogadtatok?
Igen. Akkor is kerestük a szivárványt az égen, és azt hiszem, hogy volt is. Egyébként, amikor barátkoztunk, valahol Borsodban volt egy gyerek otthonban, mind a kettőt onnan fogadtuk örökbe. Nyár volt, mind a két alkalommal, voltak zivatarok, és mind a kétszer volt szivárvány az égen. Ez nagyon érdekes, és azt gondolhatnák a hallgatók, hogy milyen hülyeség ez, hogy valakivel ez történik, de tényleg megtörtént. És az volt a legfurcsább, hogy azért főleg az első gyermeknél ott gyorsan kellett elgyászolni a nem megszületett gyerekeinket. Tehát ott az egy bár felemelő pillanat, és érkezik a gyerek, és együtt fogunk hazamenni, ezt tudtuk, de mégis ott van az, hogy de mégsem jött másképp. És ott hirtelen szembesültünk azzal, hogy akkor most ez így lesz, hogy ez itt a valóság, és hogy az tényleg nem adatott meg. És persze nem tudjuk, hogy megadatik, vagy nem adatik, de most biztos, hogy így van, hogy nem kaptuk meg. És ott ez egy ilyen gyorsított gyászfeldolgozás volt.
De lelki békességet megkaptátok.
Pláne akkor, amikor a szivárványt megláttam az égen.
Létrehoztatok egy baráti társaságot is hasonló szülőkkel, akik szintén roma gyerekeket fogadtak örökbe. Úgy hívják, hogy?
Romadopt, és a Gubcsi Judit szüleménye ez tulajdonképpen, neki köszönheti a Romadopta létrejöttét. Az volt az érdekessége ennek a történetnek, hogy visszamentem dolgozni a Szilágyi Dezső térre. Ott a hármas szám alatt van a lelkészi hivatal. A Judit a Szilágyi Dezső tér 4-ben bérelt egy helyet, és hát eljutott hozzánk is a hír, hogy lesz egy könyvfeldolgozás, ha jól emlékszem, egy angol nyelvű örökbefogadással kapcsolatos könyvet dolgoztak föl, arról beszélgettek, és erre invitálta az örökbefogadókat. És írtam a Juditnak ismeretlenül, hogy hát én tudnék neki egy ingyenes helyet a Szilágyi Dezső tér 3-ba, mert biztos, hogy a vezető lelkész ezt megengedné, hogy ott egy ilyen csoport néha napján találkozzon, és akkor nem kellene a bérleti díjért pénzt szedni. És hát így kezdődött a kapcsolatunk, úgyhogy a második alkalom már a Szilágyi Dezső téren volt, és aztán onnan valami okból átkerült már máshova, de a baráti társaság az megmaradt, úgyhogy nem is tudom, hogy pontosan mennyien vagyunk, de nagyon sokan. És mindegyikünkben az a közös, hogy roma gyerekeket fogadtunk örökbe.
És a gyerekek is részt vesznek az alkalmakon?
A gyerekek is részt vesznek az alkalmakon.
Úgyhogy akkor ez nagyon vidám összejövetelek.
Ez egy nagyon vidám, igen, nagyon, nagyon hangos, nagyon vidám. A gyerekekre általában ilyenkor vigyáznak szakemberek, mi pedig valami téma köré gyűlünk, és mindig a Judit nagyon komolyan megszervezi, hogy kik legyenek az előadók, vagy kitől tudunk kérdezni. Nagyon sok téma előjött már ott.
És milyen témák merülnek fel?
Hát mondjuk, ami minket nagyon foglalkoztat, miután nem vagyunk romák többségében, hát ez a roma kérdés, hogy hogyan csináljuk ezt jól. És ez egyáltalán nem biztos, hogy mi jól csináljuk, de annyi változás történt az elmúlt években, hogy ez bekerült az örökbefogadási képzésnek a metodikájában. Tehát a romadopt ott elhangzik, tehát bárki csatlakozhat.
Uh-huh. Mert más kultúra és más vérmérsékletűek ők, nem könnyű lehet azért.
Igen, ez egyrészt igaz, én azt szoktam mondani, hogy én nem lennék a szomszédunk, és most, hogy nemrégen voltam egy Robi Lakatos koncerten, így azt is tapasztalom, hogy ez a kedélyes őrület, amit ott a színpadon láttam tőle és a fellépőktől, azt mi naponta éljük. Tehát, hogy most már így mindent értek. Eltelt ugyan 9 év, de így rá kell döbbennem, hogy milyen kedélyes őrületben élünk. Ugye ez azért is van, mert egyrészt nem tudunk suttogni, de hát ez bárkivel előfordulhat, hogy nem tud suttogni. Igyekeztünk olyan helyre tenni a gyerekszobát, egyébként a lakásban, egy 5 emeletes társasházban élünk, ahol kevésbé zavarunk másokat. Tehát a gyerekszoba a lakás hátulján van, ahol másoknak a konyhái vannak, uh-huh. Konyha van alatta, mellette, és ha ezt még megtetézem azzal, hogy a fiunk kürtöl és ütőzik, akkor talán mindez indokolt. És hát még van egy csomó hangszer a házban, és hát van egy kislányunk, aki meg mindig beszél, na hát ugye el lehet képzelni, hogy mindez túl beszéli. És hogy annak azért van ereje. És amikor már én szeretnék szóhoz jutni, annak is van ereje. És igen. Hát ebből a közös együttélésből az is kiderült, hogy a kisfiam vérmérséklete, vagy tehát a kisfiunk vérmérséklete és az én vérmérsékletem nagyon hasonló. Tehát, hogy ez nem a roma kérdésnek a témaköre, hanem egyszerűen ez a személyiség típusunkból adódik, hogy igen, vehemesek vagyunk. Tehát hamar fölfortyanunk. Mondjuk, amikor a szomszéd lakást megvásárolták, akkor én ott szóltam az új tulajdonosnak, hogy érdemes lenne leszigetelni a lakást, higgy el, hogy sokat segítene magán, mert nagyon vékony a fa, és uh-huh. Azóta is hálás érte, hogy szóltam.
És meg is tette, gondolom,
meg is
tette. És jó a kapcsolatotok.
Nagyon jó a kapcsolatunk, nagyon szeretem a szomszédainkat, hogy ők mennyire minket, ezt nem tudom.
Kedves Gyöngye, nagyon szépen közt a tanulságos kis történeteket, és azt kívánom, hogy legyen nagyon sok örömetek ebben a két gyermekben. Tulajdonképpen szokatlan áldozatot és szokatlan tettet vállaltatok azzal, hogy félretettetek mindenféle előítéletet, és ezt a két gyermeket elfogadtátok. Nagyon nagy szeretetben nevelitek.
Hát ez így van, és még egy dologra rájöttem, hogy örökbefogadni roma gyereket Magyarországon nem magánügy, hanem közügy. Mert hogy azt tapasztalom, hogy mindenkit szembesítünk a saját érzéseivel. Tehát valaki ismer engem, meglát a roma gyerekeinkkel, akkor gondol valamit. És óhatatlanul előjönnek kérdések benne. És szembesül a saját maga előítéleteivel. És ez nagyon érdekes. És azért nem egyszerű az iskolai lét sem, egyiknek sem. Egyébként katolikus iskolába járnak, így ezt a vallási sokszínűséget, hogy tetézzük.
Hát ez az ökumenikus szemlélet egyre inkább eluralkodik, mert tényleg ez a normális dolog, hogy nem arról van szó, hogy ki melyik felekezetnek a tagja, hanem arról van szó, hogy Jézus Krisztus a mi úrunk.
Igen. Igen, teljesen, amikor ugye gyülekezetben hitoktattam közel 10 éven keresztül két időszakban a Szent Gellért katolikus iskolában, ott is tapasztaltam ezt, hogy tulajdonképpen a lényeg az igenis, hogy közös. Tehát a tanítványaimnak is mindig azt mondtam, hogy hát ki a tesó? Ugye a kamaszok előszeretettel lázadoznak minden ellen. És akkor így jöttek a kis tanítványaim, hogy de hát Gyöngyi néni, hát hogy ez hogy van? És így mondtam, hogy a lényeg az tulajdonképpen 3 dolgon múlik. Hogy el tudjuk dönteni, hogy ki a tesó. Hogy hisz-e az atyában, a fiúban és a szent lélekben. Ha ebben hisz, akkor tesó. Ha meg nem, akkor meg el kell gondolkodni, hogy meg vajon miért nem? Tehát, de hogy ott ezt megtapasztaltam a Szent Gellértben, hogy sokkal fontosabb az, hogy mondjuk közösen szeretjük a tanítványokat, vagy tehát nagyon jó kapcsolatom volt, tehát most, hogy már nem tanítok volt, hát sírva búcsúztam a Gellértől.
Köszönöm szépen, kedves Gyöngyi, Isten áldása kísérjen téged minden nap.
Köszönöm szépen.
Gartner Mózes Gyöngyi, református lelkésszel, vallástanárral, Miklódi Márta beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!
Mária Rádió.
Hírpercek.
Véget ér Szent József köpenyének vándorútja.